Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin továbbra is, a stúdióban Luf Tamás és Pál László az 1838 első szekszárdi pezsgő manufaktúrától, és ott tartottunk nagyjából, hogy elmondtátok, hogy milyen fajtákkal dolgoztok, de én egy kicsit a kezdetekhez visszamennék. Ugye mindketten szekszárdiak vagytok, ott is éltek mindketten, te ott élsz, igen. Igen. Te már elszármaztál,
igen,
úgy, mint Budapestre. Én is elszármaztam, ez van.
Igen.
Viszont nagy szeretettel járok vissza, de 2013 az egy viszonylag késői dátum arra, hogy az ember azt mondja, hogy na, akkor most belevágok egy ilyenbe, vagy eddig érlelted magadban?
Nézd, igazság szerint Szekszárd, ugye ott nőttem fel, számomra mindig is kedves maradt, tehát a gyerekkori élmények, az iskola, gimnázium, tehát én, na, ugye a családom egyik része még mindig ott él, a nővéremék, így is úgy is rendszeresen jártam le Szekszárdra. És tulajdonképpen a gondolat onnan jött, hogy ha már Szekszárd, és egyébként van lehetőségem, akkor próbáljak valami olyan dologba fektetni, vagy olyan vonalon elindulni, ami Szekszárdon érték. Nekem a bor, a borászat, a föld tulajdonképpen ezt hozta, ezt adta, és aztán innen jött az ötlet, hogy akkor vegyünk egy kis szőlőterületet, egy kis pincével, és első körben ez tényleg ilyen hobbinak indult, emlékszem az első szüretekre baráti társasággal, inkább a buliról szólt. Mm. Aztán ahogy így mentünk előre step by step, nagyon érdekes egyébként, mert most jelenleg is zajlik, azt nem tudom pontosan, de akkor, amikor én megvettem az első területet, akkor egy idős bácsitól egyébként, az mindjárt elmondta a szomszédjának, és egyébként, ahol most a birtokközpont van, azt nagyjából egy ilyen 5-6 különböző területből vásároltuk meg, és tulajdonképpen ez így ilyen hírként, futótűzként, megvették, és akkor szólt a szomszédnak, és akkor a szomszéd szólt az ő szomszédjának. Mert hogy egyébként ezeket a kis, ilyen kis zsebkendőnyi, ilyen 2000-2500-es, 3000 négyzetméteres területeket igazán vagy már alig, vagy nem művelve rendesen, tehát tulajdonképpen nem tudták átadni következő generációnak azok az öregek, akik még ott éltek, akinek a mindennapjait jelentette az, hogy kimennek a szőlőbe, és ott dolgozzanak, és bort készítsenek.
Igen, főleg ugye saját fogyasztásra, vagy családi fogyasztásra, most az, hogy az milyen módszerrel készítette, vagy hogy művelte, vagy hogy volt a szőlő, hát ez egy olyan dolog, hogy maximum újraoltani, de az se biztos teljesen, hogy azt meg lehet csinálni.
Egyébként a birtokközponton, vagy a birtokközpontot, amikor kialakítottuk, akkor egyébként az összes szőlőt kivágtuk. Én egyébként még, amikor a Lacos az imént mondta, hogy vásároljuk a szőlőt, lehet, hogy túl egyszerűsítem a dolgot, de én alapvetőleg azt gondolom, hogy összefonódik, nincs bor vagy pezsgő szőlő nélkül, de én azt gondolom, hogy a szőlészet az egy annyira más műfaj. És azt gondolom, hogy, és persze a nagy borászok saját területen készítenek bort. Mi azt gondoltam, hogy nekünk egy egyszerűbb megoldás az, hogyha mi olyan termelőktől veszük, akiket ismerünk és bízunk bennük, és tudjuk, hogy olyan minőséget tudnak nekünk szállítani, amiből mi jó alapborokat, illetve jó pezsgőt tudunk készíteni. Így egyébként valamelyest azt a kockázatot, amit mondjuk egy adott évjáratnak az időjárása, vagy bármilyen, ami a szőlőt érinti, tudunk kezelni. Ugye Latus is mondta az imént, van több olyan termelő, akivel kapcsolatban vagyunk, és így biztosan meg tudjuk oldani azt a szükségletet, amire nekünk az adott évjárathoz szükségünk.
Hát egyébként nyilván a nagy pincészeteknél sem teljes mértékben a saját területekről készül, tehát kénytelnek felvásárolni bizonyos fajtákat, amiben mondjuk neki hiányt szenved, de mondjuk például nagyon jó a piac ilyen fajtákra, vagy vannak olyanok is, akik úgy nőttek borászattá, hogy eredetileg azzal foglalkoztak, hogy alapvetően szőlészeti tevékenységet folytattak, ugye, és egy idő múlva olyan jó lett a termék, hogy bedobták sajátra, úgyhogy és ez így van mindenhol a világon. Úgyhogy ezt tényleg ezt a kockázatot nem futjátok, és a szőlész az, ugye amikor elterjedt az, hogy a szőlészre ugyanakkor a hangsúly van, mint a borászra, ez a gondolkodásmód, akkor azért megváltozott a minőség a boroknak, mert ugye hát azt a munkát, amit a zöld munkát, amit ott végez a szőlész, azt azért az nagyon jó szakember kell.
Hát igen, hogyha jó az alapanyag, akkor a borász csak elrontani tudja.
A borász vagy a hordó. Igen. Mennyire volt nehéz mondjuk például meghatározni nálatok azt, hogy mi lesz a fajta szerkezet? Tehát, hogy miből akartok pezsgőt készíteni?
Nem volt nehéz.
Nem, a Sauvignon Blanc volt az első, amire azt mondtuk, hogy az mindenképpen. Egyrészt a fajtát is szeretjük, népszerű is. Amikor 2021 volt ugye az első évjáratunk, akkor tudomásunk szerint még Magyarországon palackos erjesztésű pezsgőt Sauvignon Blancból nem készítettek, most azóta már egy-ketten készítenek, de igazából a szőlőfajta szeretete miatt, illetve az abból készült bor iránti szeretet miatt választottuk ezt a fajtát, illetve az, hogy nagyon népszerű a fogyasztók körében, és hát meg szerettük volna nézni, hogy ezt, hogy egy palackos erjesztésű pezsgőként hogy működik ez a fajta. De 100%-ban nem mertük, tehát házasítottuk Chardonnay-val 60%-ban.
Itt azért látszik egy ilyen tudatos építkezés, és itt vissza akartam még, mint tulajdonoshoz térni hozzád, hogy azt szokták ugye mondani, hogy úgy lehet egy nagyobb vagyonra szert tenni, hogy az ember csinál egy pincészetet egy sokkal nagyobb vagyonnal, és akkor abból lesz a nagyobb vagyon. Szóval, hogy azért be tudja vonzani az ember, de hogy is mondjam, nehéz pálya.
Igen, nem könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű. Egyébként lendületet adott az, hogy még visszamegyek. Tehát ugye, amikor elkezdtünk borászkodni, tényleg csak így ilyen hobbi szinten, akkor az vitt előre, hogy jaj, tök jó, tudunk bort csinálni, az milyen jó. És amikor 18-19-ben eldöntöttük, hogy megcsináljuk a kvázi nagy beruházást, tehát megépítjük az üzemet, akkor még ott vitt a lendület, mert hogy az volt bennem, hogy létrehozunk valamit, és ugye akkor már tudtam, vagy tudtuk, hogy pezsgőpincészet fogunk csinálni, és az adott egy plusz egy extra motivációt, hogy valami olyat csinálunk, amivel még Szekszárdon így ilyen formában nem próbálkoztak. De küzdelmes, tehát, hogy tényleg a mögé kell állni, bele kell tenni, és az nem feltétlen csak a pénzről szól, hanem azokról az energiákról, amiket az embernek oda kell csatornázni ahhoz, hogy működjön.
Hát egyébként nyilván lehet látni azt, hogy ahogy te is mondtad, megjelentek egy páran a piacon, valahogy diverzifikálni próbálnak a borászatok is, és magának a pezsgőnek, illetve a különböző buborékos boroknak, most ilyen pongyolán fogalmazva, ugye nagyobb piaca van, főleg a nyáron, meg hogy a könnyedebb fele megy a fogyasztói réteg. Ezt hogy látjátok?
Ez abszolút igaz. Eleve egy jó pár éve, évről évre nő ugye a buborékos termékeknek a volumene. Azt azért hozzátartozik, hogy ez eddig ugye a pezsgő az jellemzően az ünnepek itala volt, most már kezd szélesedni a kör, egyre többen fogyasztják egy szimpla hétköznap is, de az mindenképpen elmondható, hogy szerencsére továbbra is folyamatosan növekszik a volumene, illetve a népszerűsége a pezsgőknek. Hát itt nagyon sok minden dönt el ugye az ár. A palackos erjesztésű pezsgők forgalma viszonylag kicsit lassabban növekszik ugye az árazása miatt, de hát ezt ugye egy tankpezsgő nem tudom, tized annyi idő alatt készül el, mint egy palackos erjesztésű. Tehát itt az ár miatt mi ugye minimum 30 hónapig érleljük palacban a pezsgőnket, tehát itt ez nagyon meghatározza az árazást.
Igen, hát ugye valahol állnia kell ennek az egésznek, tehát meg a palack önmagában. Jó, beszéljünk majd ezekről a módszerekről, mert ez is fontos. Hamarosan folytatjuk vendégem itt a stúdióban, Luf Tamás, az 1838 tulajdonosa, illetve Pál László borász. Maradjatok velünk!